Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése is jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzuk. Szent Háromság Isten, Atya, Fiú, Szentlélek, dicsőítünk és magasztalunk téged. Köszönjük néked, hogy megismerteted magad velünk a Bibliából, hogy helyesen ismerjünk téged, és helyesen tisztelhessünk. Köszönjük néked, Atyánk, hogy te vagy az, aki kiválasztottad az üdvözülőket. Magasztalunk téged, Úr Jézus, mert te vagy az, aki kiválasztottakat megváltottad a kereszten. És áldunk téged, Szentlélek, mert te vagy az, aki újjászülöd Isten választottait, a Fiú megváltottait. Köszönjük néked, hogy áldott Istenünk, hogy kérhetünk arra, hogy legyél most itt velünk, és szólíts meg bennünket az igén keresztül, tanítsál bennünket, és add, hogy tanításod ne siket fülekre találjon, hanem halló fülekre, értő szívekre. Kérünk arra, hogy munkáld ki ezt a halló fület és értő szívet bennünk, és támogass bennünket az engedelmesség lelkével. Kérünk, legyél itt velünk, és légy minden helyen, ahol ma téged ünnepelnek, téged magasztalnak az emberek. Szenteld meg a te népedet, áld meg egyházadat világszerte. Köszönjük, hogy így tekinthetünk reád, hálaadással, örömmel, várva ígédnek üzenetét. Amen. Kedves testvéreim, helyeteket elfoglalva hallgassátok meg Isten igéjét, János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyvéből, a jelenések könyve első részéből, a jelenések könyve első részéből a 4. és 5. versből. János a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki vala és aki eljövendő, és a 7 lélektől, mely az ő királyi széke előtt van, és a Jézus Krisztustól, aki hű tanúbizonyság, a halottak közül elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből, az ő vére által. Kedves testvéreim, pünkösd ünnepe van, amikor is emlékezünk arra, hogy az Atyaisten és az Úr Jézus elküldte a Szent Lelket a jeruzsálemi tanítványok közösségére, és megkezdte, illetve folytatta a lélek azt a drága munkát, amit hát nekik kellett régebben is folytatni, és hát azóta is folytat ebben a világban. Ez egy, a pünkösd egy ünnepélyes pillanat volt, és joggal ünnep, a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, karácsony, illetve nagypéntek, húsvét után. De kicsoda a Szent Lélek, kérdezhetjük, mert hogy nagyon sok templomba járó embernek felettébb hiányos ismeretei vannak a Szent Lélek Istenről. Nem mondom, hogy az Atyaistenről meg az Úr Jézusról annyira mélyreható ismereteink lennének, de azért egy kicsit az Atyát és a Fiút is jobban ismerjük, többet tudnánk róla mondani, mint a Szent Lélekről. Márpedig, hogyha a Szent Lélek Istenről viszonylag kevesebbet tudunk, vagy szinte semmit, annak elég súlyos következményei vannak a kegyességünkben. Nem jó nekünk az, ha a Szentlélek munkájáról keveset tudunk. Nagyon nem jó. De nem csak nekünk nem jó, hanem ez kihat az Isten tiszteletünkre és az Isten imádatunkra is. Mert Istent se tudjuk úgy tisztelni, úgy imádni, hogy ő azt megérdemli. Nem lehet Istent úgy imádni, mintha csak két személyből állna, úgymond atyából és fiúból, mert ott van a Szentlélek is. Ma arra gondoltam, hogy miután az előző estéken szemügyre vettük a Szentléleknek a szívünkben, a lelkünkben való munkálkodását. Erről gondolkoztunk itt estéről estére. Aki nem volt itt, vagy nem tudott eljönni, annak javaslom, hogy hallgassa meg ezeket a szolgálatokat az internetről, mert elég fontos dolgok hangoztak itt el, és ezeket nagyon meg kell fontolnunk. Tehát ma most nem annyira a Szentléleknek a munkájáról beszélnék, hanem a Szentléleknek a személyéről. Hogy egy kicsit többet tudjunk róla. És nem akarok ott megállni, hogy a Szentlélekről tanítok, hanem szeretnék a végén gyakorlati dolgokra is rámutatni, tudnélik, hogy mivel tartozunk mi a Szentléleknek. A Szentlélek Istennek. Nos, kezdjük azzal, testvérek, hogy a Szentlélek személy. Aztán másodszor majd beszélek arról, hogy a Szentlélek isteni személy. Harmadszor pedig, ahogy jeleztem, arról szeretnék beszélni, hogy miket ró reánk ez a két felismerés. Először is tehát a Szentléleknek a személy voltával foglalkozzunk egy kicsit. Az Isten a Bibliában úgy jelenti ki magát, mint aki személy. Az Atya is személy, a Fiú is, és a Szentlélek is személy. Általában az Atyával és a Fiúval kapcsolatban nem nagyon szokott kérdés fölmerülni ezzel kapcsolatban, de a Szentlélek személyiségét meg szokták kérdőjelezni, olyanok is, akik magukat egyébként keresztjénnek nevezik. Tartják ilyen személytelen valóságnak, mint például Istennek a kisugárzása, vagy Istennek az energiája, vagy ereje. Tehát valami személytelennek. Az energia, vagy a sugárzás az nem személyes létező, hanem személytelen létező. De mi ahhoz kell ragaszkodjunk, hogy személyes létező. És ezt onnan tudjuk világosan látni, hogy a Bibliába, ha beletekintünk, akkor a Szentlélek úgy jelenik meg előttünk, mint aki például rendelkezik olyan vonásokkal, amik egy személyiségre jellemzők. Például van értelme. Azt olvassuk az 1 Korintus 2-ben, hogy tudja, ismeri az Istennek a dolgait. Van értelme. Akarata is van. Azt olvassuk az 1 Korintus 12-ben, hogy a karizmákat úgy osztogatja, amint akarja. Egy személy, akinek van értelme, van akarata. Sőt, olvassuk azt is, hogy vannak neki érzései is. Efézusi levél 4. részében arra int minket az apostol, hogy meg ne szomorítsátok az Istennek a szent lelkét. Meg ne szomorítsátok. Vannak érzései is. Egy energiának, egy sugárzásnak nincs értelme, nincs akarata, nincsenek érzései. Az Isten lelkének van, mert ő személy. Ezen túl, ha olvassuk a Bibliát, az is kiderül, hogy a Szentlélek olyan dolgokat csinál, amiket csak egy személy tud csinálni. Egy személytelen erő, energia, sugárzás nem. Például az 1 Timóteus 4-ben olvassuk, hogy a lélek mondja. A lélek mondja. Ezzel többször találkozunk ezzel a kifejezéssel a Bibliában. Vagy az Úr Jézus úgy beszélt a Szentlélekről, hogy megtanít titeket erre meg arra. Hát egy személy tud beszélni, egy személy tud tanítani. Olvassuk azt is, hogy a Szentlélek megparancsol valamit a gyülekezetnek, válasszátok el nekem Barnabást és Saulust, mondja az antiókiai gyülekezet véneinek, a Szentlélek. Bizonyságot tesz nekünk erről a Szentlélek, olvassuk a Zsidó 10-ben. Ezek az igék, testvérek eléggé egyértelműen aláhúzzák azt, hogy a Szentlélekre nem szabad úgy gondolnunk, mint ami valami láthatatlan erő, energia, sugárzás, hanem csak úgy szabad rá gondolni, mint egy személyiségre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek is személy. De tovább lépek, mert nem akármilyen személy, második pontunkban egy kicsit erről beszélnék, isteni személy. Vagyis nem teremtett személy, mint mi vagyunk például, hanem teremtetlen személyiség. Isteni személy. Vannak olyan igehelyek, testvérek, amikből világosan következtetünk a Szentlélek istenségére. Például az apostolok cselekedetei 5. részében olvassuk, hogy Péter apostol megkérdezi Anániást, miért foglalt el a sátán a szívedet, hogy a Szentléleknek hazudj, hogy becsapd a Szentlelket. És hozzáteszi, nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Nem embereket csaptál be, hanem Istent. Vagyis a Szentléleknek hazudni egyet jelent az Istennek való hazugsággal. Egyértelmű, hogy azért, mert a Szentlélek Isten. Aki a Szentléleknek hazudik, Istennek hazudik. Aki őt próbálja becsapni, az Isten próbálja becsapni. Az 1 Korintus 3.16-ban Pál apostol a hívők közösségét úgy nevezi, hogy ti az Isten temploma vagytok. És utána megmondja, hogy miért. Azért, mert hogy Isten lelke lakik bennetek, vagy köztetek. Ahol Isten lelke lakik, az az Isten temploma. Mert a lélek Isten. Ahol a lélek lakik, ott Isten lakik. És ha ott van valahol, akkor ott van az Isten temploma. Nagyon érdekesek azok az igehelyek, testvérek a Bibliában, ahol azt olvassuk, hogy vannak bizonyos cselekedetek, amiket hol úgy ír le a Szentírás, hogy az Isten cselekedte, hol úgy, hogy a Szentlélek cselekedte. Ugyanazt a tettet. Hol Isten cselekszi, vagy az Úr, hol a Szentlélek cselekszi. Például az Ótestamentumban olvassunk ilyet, hogy 78. Zsoltárban, hogy a zsidók megkísértették Istent a szívükben, amikor ennivalót kértek a pusztába. És az Ézsaiás könyve 63. részében ugyanerről az eseményről azt olvassuk, hogy a zsidók ellenkezők voltak, megszomorították szentségének lelkét, és ő ellenségükké lett. Tehát 78. Zsoltárban a zsidók Istent szomorították meg, Ézsaiás 63-ban ugyanakkor azt mondja, a szent lelket szomorították meg. Ez is arra utal, hogy bizony a Szentlélek Istennel azonos. Ugyanígy az Új Testamentumból is idézhetünk igéket, mert például a Lukács evangéliumának 1. részében olvassuk, hogy az Úr Izrael Istene meglátogatta népét, amint szólott az ő szent prófétáinak szája által. Isten szólt az ő szent prófétáinak szája által, de a 2 Péter 1.2-ben már azt olvassuk, hogy a szent próféták a Szentlélek által indítatva szóltak. Na most értitek, hogy Isten szólt a próféták által, a Szentlélek által indítatva. Mert az Isten és a Szentlélek egy és ugyanaz. Csodálatos dolog, testvérek, az is, ha megfontoljuk, hogy a Szentlélek isteni tulajdonságokkal bír. Ha nézzük, hogy milyen vonásai vannak a Szentléleknek, akkor találkozunk azzal, hogy például a Szentlélek szent, mint ahogy Isten szent. Olvassuk a 2. Mózes 15-ben, hogy kicsoda hasonló hozzád, ó Isten, szentségben felséges, vagy szentségben dicső. Vagy olvassuk, hogy az Ézsaiás könyve 40. részébe Isten így szól, hogy kihez hasonlítotok hát engem, hogy hasonló volnék, mondja a szent. Az egyértelmű, hogy Isten szent, de a Szentlélek is ugyanúgy szent. Római levél 1. részének a 4. versében ő a szentségnek a lelke. Vagy az Úr Jézus a Márk evangélium a 3. része 29. versében mondja, a szent léleknek a káromlása nem bocsátatik meg az embereknek. Ahogy Isten szent, úgy a Szentlélek is szent, mert a Szentlélek Isten, és ezért bír ezzel az isteni tulajdonsággal. Vagy Isten örökké való. Nem hallottad-e? Olvassuk az Ézsaiás 40-ben, hogy örökké való Isten, az Úr. És a Zsidó 9.14-ben meg mit olvasunk? Az Úr Jézus örökké való lélek által áldozta fel magát az Istennek. Örökké való Isten is, a Szentlélek is, mert a Szentlélek Isten. Tovább folytathatnám itt a sort még igehelyekkel, mert vannak, ahonnan egyértelmű, hogy a Szentlélek mindenhol jelenlévő, tud mindent, sőt, mindenható, de talán egyet még mondok részletesebben, hogy szuverén is. Istenről olvassuk a Szentírásban, hogy ő szuverén Isten. Nagyon sokszor lehet erről olvasni, ez azt jelenti, hogy nem parancsol neki senki. Nem határozhatja meg neki senki, hogy mit csináljon, mit ne csináljon. Ő teljesen azt cselekszik, amit akar. És a Szentlélek ugyanígy rendelkezik ezzel az isteni szuverenitással. Nincs alávetve egyetlen emberi akaratnak sem. Már Ézsaiás könyvében olvassuk, kicsoda igazgatta az Úr lelkét. Ki volt néki tanácsosa? Ki oktatta őt? Ki volt az, aki felvilágosította őt, és tanította az igazság ösvényére, és ismeretre, és oktassa az értelem útjára? Vagy, már idéztem az 1 Korintus 12-t, ahol ezt olvassuk, hogy a Szentlélek úgy osztogatja a kegyelme ajándékokat, ahogy akarja, ahogy ő akarja. Tehát, ha a tulajdonságai felül nézzük a Szent Lelket, megint arra jutunk, hogy Isten lelke isteni személy. Isteni személy. Ráadásul, ha megint egy kicsit tovább lépünk, és tovább gondolkozunk az igékről, akkor azt látjuk, hogy olyan munkákat végez, amiket Isten végez. Egyértelmű példának okáért, hogy Isten a teremtője a világnak. Isten teremtette a világot. De már a teremtéskor ott volt a Szent Lélek, hiszen mit olvasunk már a Mózes első könyvébe, az első részbe, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett. Ott volt a fiú is, az Isten igéje, aki által Isten alkotta a mindenséget, és ott volt Isten is, aki szólt, az Atya Isten. De ott volt a Szentlélek is, és azért is mondja Jób, például a 26. részben olvassuk, Isten a lelke által megékesítette az eget, vagyis föltette az égi testeket, a csillagokat. A lelke által, mondja. Vagy ugyanő mondja, Jobb, a Biblia talán legősibb könyvébe, így van, a mindenható lehellete, vagy a lélek, így is lehet mondani, mert a héberben a lehellet meg a lélek ugyanaz a szó, ruach. Az mindenható lehellete alkotott engem, ő teremtett engem, mondja. De a Szent Lélek nem csak mint Isten részt vesz a teremtésben, mint Isten, hanem részt vesz a gondviselésben is. Van neki a teremtett világban, testvérek, egy nagyon érdekes dolog ez, hogy tulajdonképpen ebben a teremtett világban akár hívő valaki, akár nem hívő, akár élettelen természet, akár élő természet, a Szentlélek fenntartja ezt az egész mindenséget. Részt vesz a gondviselésbe, sőt, még részt vesz a rend fenntartásában is, hogy ne hulljon szanaszét dili darabjaira ez a világ. Még ebbe is ő általa megy végbe az isteni providencia, a gondviselés ebbe a világba, amiben mi is részesülünk egyébként. De ha nézzük tovább a Bibliát, akkor látjuk, hogy Isten kijelenti magát. Isten revelációja, így mondjuk latinul. Isten revelálja magát. És ő az ő szent lelke által jelentette ki magát. A szent prófétáknak. Olvassuk a 2 Péter 1-ben, vagy a 2 Timóteus 3.16-ban, hogy Isten lelke által szólította meg a prófétákat, és ugyanígy részt vett az inspirációban is, mert ő inspirálta, az Isten lelke inspirálta az írásokat, a Bibliát, amiben megismerjük őt magát is akár. Tehát Isten lelke a teremtésben, a gondviselésben, ott van Isten lelke munkája a kijelentésben, a Biblia inspirációjában, sőt testvérek, az inkarnációban is ott van, Jézus testé lételében, hiszen azt mondja Isten angyala a Máriának, hogy a magasságosnak az ereje, vagyis a Szent Lélek árnyékoz be téged. És ami benned fogantatik, az Istentől való, és nem embertől. Hát, hogy így mondjam, a Szentlélek teremtette Jézusnak a testét Mária méhében. És aztán, ha Jézus életét egyébként vizsgáljuk, akkor részt vesz nem csak az inkarnációjában, hanem az egész redemcióban, az egész megváltásban részt vesz a Szentlélek. A megváltásban is, hiszen együtt dolgozik Jézussal. Jézus a Szentlélek által vitte véghez a csodáit, olvassuk a Bibliába. A Szentlélek által. Amikor elindult egyáltalán a szolgálatára, a Szentlélek szállt rejá, és tette képessé a munkájának az elvégzésére. Vezette őt a Szentlélek, a Szentlélek által vitetett a pusztába Jézus. Tehát egyszerűen testvérek, nem mondhatjuk, hogy ezek olyan dolgok, amikbe valami láthatatlan erő, energia, ami ráadásul nem is valami isteni erő, hanem valami nem tudom micsoda, vett részt, hanem a Szentlélek, mint Isten vehetett részt ezekben a dolgokban, testvérek. És biztosan mondhatjuk, hogy ez az isteni munkája is azért lehetséges, mert ő isteni személy. Isteni személy. Ráadásul ez az utolsó dolog, amit még érdemes megfontolnotok, ő isteni nevekkel is bír. Isteni nevekkel bír. Olyan sok címe, neve van a Bibliában, testvérek, a Szentléleknek, hogy itt most nem is tudjuk mindet felemlíteni, de egy kis válogatás. Neveztetik az atya lelkének. Az atya lelke. Neveztetik a fiú lelkének, vagy Krisztus lelkének. Hát az atya Isten, a fiú Isten, akkor a Szentlélek is nyilvánvalóan Isten, ha az ő lelkükről van szó. Az Úr lelke, az Abcsel 8-ban olvassuk ezt. Beszél arról a leggyakoribb neve, hogy Szent Lélek. Ez jelenti azt, hogy ő Isten, mert Isten a Szent, ahogy beszéltük már. Ő is Isten. És neveztetik jó léleknek is. Jó léleknek. És mit mond Jézus, hogy senki sem jó, egyedül az Isten. Ő az Istennek a jó lelke. Nehémiás 9.20-ból olvassuk, a te jó lelkedet adtad nekik, hogy őket oktatná. Vagy a 143. Zsoltárba, a te jó lelked vezessen a helyes úton. És kicsoda jó, ha nem az Isten. Egyedül, mondja Jézus. Máté 19.17-ben olvassuk. Hát testvérek, summa summarum, hogy mindezeket átgondolva le kell vonnunk azt a következtetést, azt az egyszerű, világos következtetést, hogy a Szentlélek személy, ahogy az első pontban láttuk, és ahogy a másodikban, isteni személy. Isteni személy, hiszen ugyanazokkal az isteni tulajdonságokkal bír, mint az atya és a fiú, ugyanazokat a tetteket csinálja, mint az atya és a fiú, olyanokat is csinál, amik egyedül reál jellemzőek, speciális tettei is vannak. Ugyanolyan nevekkel bír, mint az Isten másik két személye. Hát egyszerűen ránk kényszeríti magát az a felismerés, hogy a Szentlélekre csak úgy szabad gondolnunk, mint isteni személyre. Mint a Szent Háromság Isten harmadik személyére. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. És akkor így érkezek el a harmadik ponthoz, hogy mi következik ebből, amit elmondtam. Milyen gyakorlati következtetéseket tudunk ebből levonni? Nos, testvérek, hogyha hittel fontolóra veszük ezeket az elmondottakat, akkor először is gazdagodik az Isten ismeretünk. Nagyon hiányos az Isten ismeretünk, szegényes, ha a Szentlélekre nem úgy gondolunk, mint isteni személyre. Ezt az információt, amit a Bibliából merítettünk, ezt be kell építeni a hitünkbe, a hit ismeretünkbe. A Szentlélek isteni személy. Gazdagodik az Isten képünk. Ha a Szentírást egyébként így olvassuk, akkor észre is fogjuk venni, hogy például az apostoloknak a leveleiből kitűnik, hogy mennyire trinitárius volt az ő gondolkozásuk, mennyire szent háromságosan gondolkoztak. Ők, hogy így mondjam, nem atyacentrikusak voltak, még csak nem is Krisztuscentrikusak, nem is Szentlélekcentrikusak, hanem szent háromságcentrikusak. Ott van a fejükben, ott van a gondolkodásukban, hogy ők számolnak az Atyával is, a Fiúval is, és a Szentlélekkel is. És így meghaladnak bennünket. Messze meghaladnak bennünket, testvérek. Mert mi, valljuk meg őszintén, leragadunk az Atyánál meg a Fiúnál. Van, aki még az Atyáig sem nagyon jut el, csak a Fiúig jut el. És nagyon fontos a Fiú Isten, mert ő a megváltónk, ő az üdvözítőnk. Hát kinél is ragadjunk le egy kicsit, ha nem Jézusnál. De azért nem szabad elfelejteni, hogy Jézus mellett még ott van az Atya is. És ha nincs az Atya, Jézus nem is jön el a földre, hogy megváltson bennünket. És hiába váltott volna meg, hogyha a Szentlélek nem lenne, aki az ő evangéliumát és megváltó személyét fölragyogtatja a mi szívünk előtt és lelkünk előtt. Mire mennénk mi akkor Jézussal, ha nem lenne a Szentlélek? Be kell építeni, testvérek, a gondolkozásunkba. Itt felolvastam az alapigénket, most térek ide. Figyeljétek meg János apostolnak például ezt a trinitárius gondolkodását. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, vala és aki eljövendő. Ez az Atya. És a hét lélektől, mely az ő királyi széke. Ez a hét lélek, az az Isten lelkét jelenti a maga teljességében. A hetes szám a teljességet jelenti a Bibliában. A hét lélek az azt jelenti, hogy Isten szent lelkétől. És a Jézus Krisztustól, aki hű tanú bizonyság. Értitek ezt a hármasságot? Fölnéz az Atyára, a Fiúra, a szent lélekre. Ugyanígy Pál apostolnak például az áldó formuláiban, amikor mondja, hogy a 2. Korintusból olvassuk ezt a... Ugye ki is keresem itt nektek. 2. Korintus 13. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen minnyájatokkal. Megint a hármasság. Ezt, ha a fejünkben ott van, észre fogjuk venni egy csomó helyen az Új Szövetségben, hogy Bibliát olvasunk, hogy mennyire trinitárius az ő gondolkozásuk. És a mi gondolkodásunknak is ilyennek kell lenni. Még Jézus Krisztus is erre tanított bennünket. Menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe, mondja. Ugye? Hát építsük be a gondolatainkba, testvérek, az Isten képünk, hadd gazdagodjon ezzel, hogy egy nagyon nagy gazdagodás. Megmondom nektek, nagyon nagy gazdagodás, hogy beépül a Szentlélek isteni személye a hitünkbe, a hitismeretünkbe. Ha idáig jutottunk, akkor jön a második dolog. Felismerjük, testvérek, hogy mi a Szentlélekbe ugyanúgy bízhatunk, mint a Fiúban és az Atyában. Igen, bízunk mi az Atyában, meg bízunk az Úr Jézusban, mint megváltónkban, de a Szentlélekbe is bíznunk kell. Tudnélik, hogy ő isteni személyként segít nekünk, például az imádkozásban, a feladataink teljesítésébe. Bíznunk kell benne, hogy bennünk is elvégzi a jó munkát, amit elkezdett, de másokba is el fogja végezni. Bíznunk kell benne, hogy ige szolgálatainkat, bizonyságtételeinket megáldja, és a bizonyságtételeink által dolgozik a hallgatóinknak a szívébe is. Bíznunk kell benne, és így ugyanúgy, mint az Atyába bízol, meg a Fiúba bízol, bízzál a Szentlélekbe is velem együtt. Sőt, az is kikristályosodik bennünk, testvérek, hogyha ezeket úgy elkezdjük átgondolni, hogy a Szentléleknek engedelmességgel tartozunk. Azt mondja az apostolok cselekedeteibe az írás, hogy Pálék igyekeztek Míziába, illetve Bitiniába jutni, de nem eresztette őket a lélek, a Szentlélek. És ők akkor nem mentek. Mert nem eresztette őket a lélek arra, másfelé fordította őket a misszió útjukon. Hát engedelmeskedtek, nem mondja az Atyának, a Fiúnak, hanem a Szentléleknek engedelmeskedtek. Akkor mi nem kell, hogy engedelmeskedjünk a Szentlélek Istennek? Dehogy nem kell. Ha ő szól hozzánk, már pedig szól, testvérek, a Bibliából, innen szól, ez a Szentléleknek a szava. Ő ihlette az apostolokat, a prófétákat, amit leírtak, az az ő beszéde. Isten beszéde, és a Szentlélek ezáltal szól hozzánk is, és mi engedelmességgel tartozunk az igének, vagyis a léleknek. Az ige a lélek. engedelmességgel tartozunk, hitbeli kérdésekbe, erkölcsi kérdésekbe, bármilyen dologba, az életünk ki apró cseprő dolgaiba, gyakorlati dolgaiba is. Engednünk-e, mert így fog egyébként megszentelni bennünket, hogy engedelmeskedünk neki. Nem az a dolgunk, hogy itt a Szentlélekről elfelejtkezzünk, hanem az, hogy engedelmeskedjünk neki. Egyébként, ha neki engedelmeskedünk, akkor Jézusnak engedelmeskedünk, mert ő egy Jézussal, ugye, és egy az Atyával is. Sőt, ha megint még tovább gondolkozunk, testvérek, akkor kikristályosodik bennünk az is, hogy mi imádkozhatunk a Szentlélek Istenhez. Imádkozhatunk hozzá, testvérek. Megszólíthatjuk őt, így is mondhatjuk. Megszólíthatjuk. Azt mondja Ezékiel prófétának az Isten, hogy prédikálja léleknek, a lélegzetnek, ott is a héber eredeti, így is lehetne fordítani, de a léleknek prédikálj, szólítsd meg a lelket, és ezt mondjad. A négy szelek felől jöjj elő lélek, és lehely életet ezekbe a csontokba. És az Isten lelke előjön, és megeleveníti a csontokat, és föltámadnak emberek. Hát, ha Isten így felszólította a prófétáját, hogy nyugodtan szólítsa meg a Szentlélek Istent, akkor mi is megszólíthatjuk a Szentlélek Istent, mi is fel vagyunk erre jogosítva. Kérhetjük, hogy Szentlélek, munkálkodj az ígével, munkálkodj bennem, köztünk, a gyülekezetünkben, a családtagjainkban. És így értjük meg azt is, testvérek, hogy a mi református énekeink mennyire biblikusak, mert sokaknak vannak olyan észrevételei, hogy hát nem is kéne ezeket az énekeket énekelnünk. Mai. Nem is kéne, mert megszólítjuk benne a Szent Lelket. Hát megszólítjuk a 370. dicséretünk, jövel teremtő Szent Lélek. És töltsd be szíveinket éppen, vagy te szentségnek új világa, ígédnek vezéri útjára. Hát miért? Gyönyörűek. Hát imádkozhatunk a Szentlélek Istenhez, és kérhetjük, hogy munkálkodjon mi bennünk. Nem azt jelenti, hogy az Atyát nem kell megszólítani, vagy hogy nem imádkozhatunk a Fiú Istenhez, dehogy nem. Jézust is megszólíthatjuk, az Atyánkat is megszólíthatjuk, hiszen mi Atyánk. De hát a Szent Lelket is megszólíthatjuk, és kérlelhetjük őt. Annyira gyönyörűek, testvérek, a mi énekeink, hogy szinte azt mondanám, hogy olvassátok el ezeket a pünkösdi énekeinknek a szövegeit otthon. Bátoríts minket hitünkben, adj szeretetet szívünkben, tarts meg mindvégiglen ezekben, hogy halálunknak idejében ne essünk kétségbe, de mehessünk az életre, hol Atya Istennek felsége és Fiúnak dicsősége láttatik véled együtt örökkön örökké. Imádság a Szentlélekhez. Kérés. Milyen gyönyörű. És nem csak, hogy kérhetjük a Szent Lelket, testvérek, hanem imádhatjuk is a Szent Lélek Istent. Még imádhatjuk is, hogyha olvassuk az Ézsaiás könyvének ott a 6. részét, ott van egy ilyen, amikor Ézsaiás látja az Isten trónját, és körülötte állnak ezek a kérubok, vagy szeráfok, ezek a fő angyali lények, és mit kiáltanak? Szent, szent, szent. A seregeknek ura. Hát ki ez a háromszoros szent? Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Mert a legrégibb zsidó írásmagyarázók nem így magyarázzák, de a legrégibb keresztjén magyarázók így magyarázzák. Zsidók nem hisznek a Szent Háromságba. De azért ők is kénytelenek szembesülni azzal, hogy itt az Istenben valami titokzatos többség van, csak nem vallják ezt, mert ragaszkodnak az Isten egységének a gondolatához. De a keresztjének is ragaszkodnak ugyanahoz, hogy az Isten egy, de ugyanakkor mégis valljuk, hogy három személy. Hát amikor a Jelenések könyvét olvassuk, ott van a mennyei világ, és a középpontjában ott van az Istennek a trónja. És látjuk, mindig ott van az Atya, de ott van a Fiú is, és ott van az Isten hét lelke is. És az egész körülöttük álló teremtett lények, az angyalok, meg az üdvözültek, meg mindenki, aki ott van, magasztalják a Szent Háromság Isten. Hát ha ők magasztalják, testvérek, akkor mi is magasztalhatjuk a Szentlélek Istent, dicsőíthetjük őt a maga istenségébe. Ez egy igen csodálatos dolog, és nagyon szeretnélek erre felszabadítani benneteket, annál is inkább, mert hogyha olvassuk a Szentírást, és olvassuk, tanulmányozzuk, akkor hányszor találkozunk azzal a felszólítással, hogy Istent dicsérjük. Így. Dicsérd az Urat. Dicsérd Istent. Magasztaljátok a fenséges Urat. Ezekbe a felszólításokba, testvérek, mindig bele kell értenünk az Atya, Fiú mellett a Szent Lelket is. Tehát nyugodtan szabad dicsőítenünk és magasztalnunk az Isten lelkét. Itt is gyönyörű énekek vannak, nem fogok most többet idézni, de ha olvassátok az ének szövegeket majd, akkor jusson eszetekbe, hogy imád, hol van itt imádat? Na például abban az énekben, amit most énekeltünk az elején, 377-ben. Szentlélek, védj körül bennünket, készíts neved imádására. Majd a második, harmadik verset később énekeljük. Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk istenséged. Hisszük, hogy az új ember szíve saját kezed műve, te vagy a hitnek mind szerzője, mind elvégezője, te gyújts szívünkben világot, forró buzgóságot. Hát ez imádat. Na, mivel tartozunk mi a Szentléleknek? Imádattal is tartozunk. Csodálatos dolog, testvéreim, hogyha ezeket úgy átgondoljátok, és tényleg eljuttok oda, velem együtt eljutunk oda minnyájan, hogy látjuk a Szentléleknek tehát a személyiségét, látjuk a Szentléleknek az istenségét, és eljutunk oda, hogy beépül a hitünkbe az ő áldott személye, az ő munkálkodása, mármint hogy a Szentléleké, elkezdünk bízni benne, megtanuljuk kérlelni őt, megtanuljuk imádni őt, megtanulunk engedelmeskedni neki. Elég gyakorlati következmények vannak, vagy van sok gyakorlati következménye van annak, hogyha mi a Szentlélek személye felől felvilágosodunk. Akkor, testvérek, nyilvánvaló módon kialakul bennünk egy egészséges Isten kép. És elkerüljük azt a hamisságot, amiben belecsúszhattunk, vagy belecsúszhatunk, hogy egyfelől mondjuk így Isten megcsonkítjuk, mert mondjuk mi csak az Atyát látjuk, vagy a Fiút, mással nem törődünk, akkor ezzel mintha levágtunk volna Istenről egy részt. Hát ne csináljuk ezt. De azt is elkerüljük, ha jól gondolkozunk, hogy a Szent Lelket meg túldimenzionáljuk. A mostanság ugye sokszor találkozhatunk ezzel a karizmatikus mozgalommal. A karizmatikus mozgalom a Szent Lelket túldimenzionálja. Már Jézusról már csak alig beszélünk, az Atyáról még kevesebbet, állandóan csak a Szent Lélekről van szó. Ez meg a másik véglet. Vagy nem beszélünk róla, és nem szólunk semmit, vagy mindig csak róla beszélünk. Meg kell találni az arany középutat ebben. Nekünk van egy Atyánk, van egy áldott megváltó Jézusunk, és van egy megszentelő Szent Lelkünk. És ő a mi Istenünk. Nos, az elmondottak alapján ma a Szentlélek titkaiba nyerhettünk némi bepillantást. Megláttuk azt a valakit, aki a bűnnel kapcsolatos munkáját végzi bennünk, meg az Úr Jézussal kapcsolatos munkáját végzi bennünk, amikről tegnap beszéltünk, és aki végzi bennünk a megszentelés munkáját, egész életünk végéig. Áldja meg Isten szívünkben ezeket az ismereteket, és adja meg nekünk, hogy kellő módon tudjuk ezt a pünkösdöt ezek ismeretében is ünnepelni. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy ismerhetünk téged, hiszen Úr Jézus azt mondtad, hogy aki téged látott, látta az Atyát. És köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy téged is ismerhetünk, mert ott vagy előttünk a Szentírás lapjain, és a te áldott lényedet szüntelen szemlélhetjük. Tanításodat hallgathatjuk, csodálhatjuk a megváltásodat. És köszönjük néked, Szentlélek Isten, hogy te vagy az, aki a figyelmünket az Úr Jézusra tereled, és az Atyára is, mint egy megdicsőíted előttünk a Fiút és az ő megváltó munkáját. És megvilágosítod a szívünket, hogy megértsük, mennyire romlottak vagyunk, és mennyire rászorulunk a mi áldott megváltónkra. Köszönjük, hogy velünk vagy. Ha hiszünk ő benne, a te munkád révén, akkor velünk vagy, Szentlélek Isten, és munkálkodsz a szívünkbe. És te vagy az, aki megszentelsz minket, alkalmassá teszel az Istennel való közösségre, az üdvösségre. Te vagy az, aki irányítasz bennünket az életünk folyamán. Te vagy az, aki az életünket Krisztushoz hasonlóvá formálod, hogy az ő képmása kiábrázolódjon bennünk és rajtunk. Te vagy az, aki vezeted az egyházat, aki szolgálókat állítasz szolgálatba, aki karizmákat osztogatsz a hívőknek, úgy, amint akarod. Szentlélek, Fiúisten, Atyaisten, imádunk mi téged. Hódolunk most is előtted, és kérünk arra, hogy végezd tovább a te munkádat közöttünk, és dicsőítsd meg a te nagy nevedet minnyájunk előtt, és minnyájunk életében, minnyájunk szívében is. Add, hogy legyünk igazi imádóid, igazi tisztelőid, akik megvallunk téged az emberek előtt, a szavainkkal is, de az egész életünkkel. Kérünk téged, hogy áld meg szívünkben az elhangzottakat, segíts forgatni ezeket, és segíts, hogy hittel beépüljenek szívünkbe, életünkbe a hallottak. Köszönjük néked a terített úrasztalát, köszönjük néked a megtört kenyeret és a bort, amibe kiábrázolod előttünk fiat halálát. Köszönjük, hogy most jöhetünk majd ide, és részesülhetünk a szent jegyekben, de segíts minket, hogy ne csak a szent jegyekben részesüljünk, hanem a fiatban is részesüljünk, ami megváltunkba, ami urunkba. Segíts őrá bízni magunkat, hittel és követni, ami áldott megváltónkat. Kérünk, hogy szent lelked által végezd el ezt a csodát minnyájunk szívében. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, köszönjük mindazokat, akik itt lehetnek a templomba, azokat is, akik nem tudtak eljönni. Kérünk téged, hogy vigasztald a gyászolókat, legyél szent lelked által szívük békességére, örömére, megerősítésére. Kérünk téged arra, hogy gyógyítsd a betegeinket. Köszönjük néked, hogy őket is a te kezedbe bízhatjuk. Megköszönjük azt is, hogy a járvány is kezd alább hagyni. Kérünk téged, hogy segíts bennünket hozzád fordulni ezért is hálaadással és magasztalással. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hirdetem a testvéreknek, hogy amint láthatják is, pünkösd ünnepe alkalmából az úrasztalát megterítettük, akik elkészítették szívüket, és bírják egyházunk felhatalmazását, és azokat szeretettel hívjuk és várjuk az úrasztali közösségünkbe, úrvacsorai közösségünkbe. Kérem a testvérektől azt, hogy amikor jönnek ide az úrasztalához, akkor először is ne alakítsanak ki ott ilyen hosszú sort, hanem hagyják elmenni körülbelül ott az ajtóig a sor végét, és akkor kapcsolódjanak rá a következők, hogy ne torlódjunk egymás nyakába. És tartsuk egymástól egy kis távolságot. Itt is ez még be kell tartanunk zárt térbe lévén. Akik jönnek, itt tőlem fogják kapni az úrvacsorai kenyeret, és akik tovább jönnek, Csészabó doktor úrtól kaphatják, presbiterünktől a bort, kapnak egy kis kelyhet, mellette fog állni Pauk János doktor, a gondnokunk, és ő neki kell visszaadni a kis kelyhet, és ő majd leteszi azokra a tálcákra. Itt fognak tehát ketten állni, Bandi bácsitól lehet venni a kis kehelyt, benne a bort, megisszuk, és utána Pauk Jánosnak a kezébe adjuk vissza, és ő teszi le a tálcára. És kérem továbbá, hogy aki elvégezte az úrvacsorázást, az ne itt menjen vissza az első sor előtt a helyére, hanem hátul menjen vissza a helyére. És akkor így szépen tud
menni a dolog.
Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt. Az elmúlt héten csütörtökön búcsúztunk dr. Juhász Imrétől, Juhász Judit néninek a fiától, akit elszólított az Úr közülünk. Hosszú betegség után, 12 évig volt súlyos beteg, egy balesetből fakadóan, és most elszólította az Úr. Hiszük, hogy csak egyik kezéből áttette a másikba. Hogyha valaki szeretné majd kifejezni részvétét Judit néninek, aki hát évtizedeken keresztül gyülekezetünk szolgálója volt, a férje itt gondnok is volt annak idején, amikor még ő is köztünk lehetett. Judit néni kántorunk volt, tehát hogyha valaki szeretné részvétét nyilvánítani, akkor megteheti adandó alkalommal. Szűk körbe került sor a temetésre. Isten vigasztalását kívánjuk az egész családnak. Az elköltözöttben egyébként Birtók Lajos és felesége Judit, Juditnak a testvére volt ez a fiatal ember. Úgyhogy Juditka is ugyanígy hozzátartozik a képhez. Tehát a Birtók családnak is, hogy így mondjam, ki lehet fejezni a részvétünket és együttérzésünket, és Isten vigasztalását kívánom nekik, én magam is innen is. Kedves testvérek! Most lezárva Isten tiszteletünknek ezt a részét, készüljünk az urasztali közösségünkre, énekelve a 377. énekünknek második és harmadik versét. 377. énekünk második és harmadik versét énekeljük. Hogyha valaki nem kíván részt venni az úrvacsorán, akkor kérem, hogy az ének eléneklése után szépen csöndben távozzék, és továbbra is kérem, hogy ott kint ne beszélgessünk hangosan, hanem csak a templom előtt lehet beszélgetni. Tehát 377. második, harmadik verse. Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk istenséged.
Szent